reggeli személy.
Kürti László, pszichológus, narkológus, addiktológiai konzultánsa vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött.
Jó reggelt kívánok mindenkinek.
És mielőtt elkezdjük a beszélgetést, hadd kérjem meg a hallgatókat, hogyha tehetik, akkor támogassák a Klubrádió fennmaradását. Folyamatban van a túlélési gyakorlatunk, a klubrádió.hu-n ennek minden részletét megtalálják, és iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra is. És akkor visszafordulunk Kürti Lászlóhoz. Önnek mi jut eszébe, hogyha azt mondom, hogy drogmentes Magyarország?
Hát alapvetően nincs olyan, hogy drogmentes bármilyen értelemben, nem Magyarországról, a világról, bárhonnan beszélve. Ez egy fantazmagória. Tehát, hogy ha azt a definícióját használjuk a drognak, hogy valamilyen tudatmódosító szer, amit az emberek azért vesznek be, hogy a saját állapotukat módosítsák, akkor ez lehetetlen, ez az állapot. A cigaretta, a csokoládé, a cukor, a szex, a tánc, ezek mind tudatmódosítók, ezek mind drogok, tehát, hogy az a fajta megfogalmazás, ami a, nem is tudom, a múlt század 50-es éveibe megfogalmazódott akár az ENSZ-be, akár a világon, hogy hú, a drogok azok rosszak, legyen drogmentes a világ, ez egy tökéletes félreértése az embereknek, az emberi viselkedésnek, annak, ahogy élünk itt a Földön, mióta az ember, nem tudom, 100 000 éve.
Az látható a számokból, hogy amióta nagy hangon megkérdették a drogmentes Magyarországot, azóta inkább romlottak a mutatók, mint javultak. Most ezzel a törvénymódosítással még tovább tud romlani a helyzet, vagy ez egy PR propaganda törvény, ami már sokat nem tud rontani?
Hát a tud romlani a helyzet, sajnos tud romlani a helyzet. Tehát, hogy belegondolva, hogy mi ihlette ezt a törvényt, miért jutott eszébe a törvényalkotóknak, hogy ezzel hú de foglalkozni kell, ez valóban így van. Hát a törvénynek a háttere, ami ezt az ijegységet szülte, az az, hogy tényleg vannak olyan zárvány, falvak, kis települések, gyakran vegyes, vagy főleg akár roma népességgel, ahol egyáltalán nincs munkalehetőség, egyáltalán nincs szinte közlekedés, jó, ha napi egy busz jön, megy, és azok az emberek, akik ott élnek, olyan szinten vannak megfosztva a hétköznapi élet lehetőségektől, hogy ott valóban ott a gyakorlatilag egész falvak, 4-500 ember, azok így valóban olyan szinten használnak ilyen designer drogokat, ilyen nagyon egyszerű, de nagyon hatékonyan a gondolkodást megszüntető szereket, hogy tényleg ijesztő, hogy az ember bemegy egy ilyen faluba, és a férfiak, nők, gyerekek gyakorlatilag szerhatás alatt vannak. Ez tényleg ijesztő, ez a helyzet. És ezzel tényleg kell valamit kezdeni. De ez a törvény maga nem fog javítani a helyzeten. Ugyanis ezek az emberek nem azért használnak drogot, egyébként akár Budapesten se, vagy bárki se azért használ drogot, mert a gonosz kábítószer kereskedő odament és elcsábította őt. A tudatunk módosítására való igény az egy biológiai szintű szükségletünk, az extázisra való igényünk, a saját magunkon való túllépésnek az igénye, a közösség megélésének az igénye, ez mind módosult tudat állapot. Ennek az igénye, ez egy alapvető emberi igény. A másik fele, ami a szenvedély betegséget okozza, nem azt az extázisra való igényünket, az pedig az emberi fájdalomból jön. Az a tapasztalat, hogy akik szenvedélybetegek lesznek, azok valamilyen olyan fájdalmat, traumát, elhanyagoltságot hordoznak magukban, amelyet nem sikerült megoldani, és maga a szer használat, az, hogy ez függőségé alakul, az tulajdonképpen egy ilyen fájdalomcsökkentési igényből lép ki, hogy nem tudom, valakit szexuálisan abuzáltak, ezért nem tud szexuális életet élni, és akkor rájön arra, hogyha megiszik egy deci vodkát, akkor utána tud, és akkor ezzel fogja gyógykezelni magát. Nyilvánvalóan ez nem oldja meg a problémáját, hiszen pszichológushoz kell menni, a traumát föl kell dolgozni, a vodka ezt nem teszi meg, de aktuálisan ez csökkenti annyira a fájdalmat, hogy mégiscsak meg tud felelni a, nem tudom, az elvárásoknak. A fájdalmat így általánosságban nem fogjuk tudni megszüntetni a Földön, tehát akármilyen szociális, gazdasági utópiában hiszünk vagy építünk, az, hogy az ember, nem tudom, elveszítse a szüleit, elveszítse a testvérét, elveszítse a munkáját, a gyerekét, a házastársát, ilyen dolgok mindig lesznek az emberekben, mindig lesz fájdalom. Ezt megdolgozni gyakran nehezebb, mint valamilyen segédeszközt találni. Arra tudunk törekedni, hogy azok az emberek, akik ilyen módon szenvedélybetegek, függők lesznek, hogy azokat az embereket minél hatékonyabban támogassuk abban, hogy fölépüljenek. És egyébként pedig hát a társadalmunknak része az extázis. Ugye hát a keresztény vallásban is a bornak a jelentősége, a vasárnapi együttléteknek a jelentősége, hogy pontosan a borral, ezzel az alkohol mámornak egy kontrollált, nyilván nem szélsőséges formájában, de ebben éljük meg a közösséget, ebben éljük meg azt, hogy együtt vagyunk, föllazulnak az én határok, kicsit elengednek a hétköznapi szorítások, és ez az együttlét, ez közösségalkotó.
Arra a típusú szerfogyasztásra, amit célkeresztbe került, és amit egyébként a BTK módosítás is célba vesz, hogy öntudatlan embereket majd be lehet néhány napra zárni például, erre vannak válaszaink, hogy mit kellene csinálni valakivel, aki akár évek óta úgy éli az életét, amit ön is most itt elmondott, hogy nincsenek lehetőségei, nincsen szociális hálója, arról beszélgetünk itt a műsor előtt, hogy mi jellemzően jól menő alkoholistákat ismerünk, és nem olyanokat, akik éveken fekszenek öntudatlanul. Mert a mi ismeretségi körünkben ilyen emberek nem nagyon vannak, de ettől még itt vannak velünk.
Hát ez egy ott kezdődik a helyzet, hogy van-e társadalmi mobilitás. Tehát azok az emberek, akik valamilyen módon hátrányosabb helyzetben születtek, szegényebbek, nem tudom, a családjuk olyan, hogy van-e arra lehetőség, hogy ezek az emberek a saját erejükből, a saját eszükből, a saját munkájukból följebb jussanak a társadalomba, egy középosztályba. Azt látjuk, hogy ez a társadalmi mobilitás ma Magyarországon szinte teljesen megszűnt. Tehát, hogy azok a lehetőségek, amelyek annak idején megvoltak akár arra, hogy egy szegényebb vagy egy több gyerekes családból származó, ám de tehetséges ember valamilyen módon kijusson abból a szűk környezetéből, gondolok itt az oktatásra, ezek leszűkültek. Az oktatás, az állami oktatásnak a minősége, mint azt a PISA-tesztek is mutatják, nem kielégítő. Még ha valaki ebbe tényleg beleveti magát, tanul, próbál följebb jutni, az egyetemre való bejutásnál gyakran elvérzik. Nagyon kevés államilag finanszírozott hely van. Kigazdálkodni egy munka mellett, hogy az ember még tanuljon is szülői támogatás nélkül nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogy a társadalmi mobilitás ebben az értelemben nagyon-nagyon beszűkült, szinte nincs. Azok a munkalehetőségek, amelyek korábban voltak a termelő iparágakban, a szolgáltató iparágakban, azok így megszűntek. Tehát, ha 2010-es években, nem tudom, 60 ezer éttermi licensz volt az országban. Azt hiszem, tavaly alig több, mint 20 ezer éttermi licenszet adtak ki. Hát gondoljuk meg, hogy azok a szakácsok, azok a konyhalányok, azok a pincérek, azok a takarítók elvesztették a munkájukat. Tehát helyben nincs semmiféle munka. Tehát, hogy itt kezdődik az a probléma, hogy lehet ezzel valamit kezdeni, és ha egyszer nincs ilyen lehetőségem, akkor nem akarok gondolkodni, hát nem akarom minden nap megélni azt a fájdalmat, hogy nincs rám szüksége a társadalomnak, és nekem nincs lehetőségem egy értelmes életre. De hogyha egy kicsit praktikusabbak vagyunk, és nem társadalmilag gondolkozunk, hanem pusztán a függőség szempontjából, akkor egy ellátórendszert kell kiépíteni. Tehát, hogy ezek az emberek képesek lennének fölépülni, egyrészt, hogyha lenne miért, de hogy másrészt pedig, ha lenne hol. Tehát, hogy ehhez rehabilitációk kellenek, ehhez pszichológusok kellenek, nővérek kellenek, gondozók kellenek, ezeknek a rehabilitációs intézményeknek kell valamilyen ilyen munkát tudni kínálniuk, nem feltétlen gazdasági haszon reményében, hanem hogy ahogy ott működnek, hogy legyen ott állattartás, földművelés, tehát hogy valahogy vissza tudjanak térni egy olyan, vagy bele tudjanak képzelni magukat, bele tudják egy ilyen társadalmi, hétköznapi társadalmi helyzetbe, és amikor ez megvan, amikor rehabilitálódnak, tehát nem csak a szert vonják el, hanem tudatosabbak lesznek, egy kiépül bennük az, hogy hogyan lehet értelmesen élni, akkor utána visszatérhetnek a társadalomba, és annak lehetnek hasznos tagjai, ha találnak munkát.
Az értelmes elfoglaltság meg életértelmére az jutott eszembe, hogy ismerek több olyan civil kezdeményezést, amelyek pont arról szólnak, hogy a szegregátumban ilyen nagyon leszakadó térségekben élő fiataloknak adjanak valamiféle perspektívát. Az egyik például utcaszínházat, meg színházterápiás csoportot működtet, a másik foci csapatot, és van ugye ez a hajléktalan foci csapat, ahol vannak gyerekek is, és én úgy láttam, hogy az a tapasztalat, hogy ezek működnek. Tehát ezek ilyen egyedi civil kezdeményezések, egy lelkes ember. Tehát ez tényleg ennyire egyszerű, hogyha lenne erre egy állami szándék, és valamiféle értelmet, kiutat tudnának biztosítani legalább a gyerekeknek, akkor már egy generáció már jobban lenne?
Ez így van. Hát a tényleg, tehát, hogy az emberek nem azért lesznek drogfüggők, mert a gonosz díler oda megy, hogy hú, itt van a designer, edd meg. Szarul érzik magukat a bőrükben, nem látnak ki, nem tudnak kimenni. Ha van ablak, amin ki tudnak nézni, ha van ajtó, amin ki tudnak menni, akkor ki akarnak menni? Az ember nem akar drogfüggőnek lenni. Drogfüggőnek lenni egyébként rossz, még azzal együtt is, hogy még mindig jobb, mint értelmetlen életben lenni, de hogy drogfüggőnek lenni rossz, ezek az emberek, ha idejekorán van lehetőségük arra, hogy egy jó életet élhessenek, akkor azt fognak élni.
De a büntetőtörvénykönyv módosul, és nem az egészségügyi törvény, ez valószínűleg sokat elmond arról, hogy milyen megoldásokat lát a politika, de hogy van egy olyan alapvetés ebben, hogy a drog az drog, a kábítószer az kábítószer, nyilván a pálinka nem tartozik ide, hanem az, amire éppen azt mondjuk, de hogy lehet ezt úgy kezelni, hogy törvényi szinten egyként akarunk gondolni arra, aki öntudatlanra szerfogyasztja magát napközben, és nincs munkája, és nincs lehetősége, és borzalmas körülmények között él, mint arra, aki iskola után a barátaival elszív egy füvet cigarettát, vagy mint arra, aki mondjuk a munkájához kokaint fogyaszt minden nap jelentős mennyiségben.
Hát ez régóta probléma, hogy a különböző pszichoaktív szereket valamilyen, nem is tudom, lottósorsolás alapján jogilag külön kezeljük. Tehát az alkoholnak a tudatmódosító és egészségkárosító hatása alapján elől kéne lennie a tiltó listán, mert egy nagyon-nagyon veszélyes, nagyon-nagyon intenzíven beavatkozó, nagyon komoly egészségrombolást és társadalmi rombolást okozni képes szer. Tehát, hogy ha ha a társadalmi károkat nézzük, hogy egy-egy szer mit okoz például a magyar társadalomban, akkor az alkoholnak a társadalmi rombolása az olyan kiugróan vezet, hogyha az összes illegális drogot összeadjuk, akkor vagyunk nagyjából az alkohol rombolásának a 20%-ánál. Tehát, hogy nagyjából erre az arányra kell gondolni, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy az illegális szerek nem rosszak és nem veszélyesek, de azt mindenképpen akarom mondani, hogy egészségügyi, társadalmi szempontokból ez a jogi különválasztás, ez nem működik. Jogilag lehet, hogy egy alkoholistát nem fogunk elítélni, egy marihuána fogyasztót igen, de hogyha a családját, a társadalom összképét nézzük, akkor ez a szétválasztás, ez teljesen értelmetlen, és nagyon rossz válaszokat fog generálni, hogyha azt úgy tekintjük, hogy az alkohol legális, akkor jó, a fű illegális, tehát rossz. Nem ezen múlik a szereknek a hatása. Mondanám, hogy az egyik legaddiktívabb szer, amit valaha föltaláltunk, ez a nikotin például, ez még mindig legális, és már pedig a nikotin, tehát az addikciós potenciája a nikotinnak, az egyik legnagyobb az összes szer közül, amit használunk. Szerencsére az egészségkárosító hatása a nikotinnak relatív alacsony, és azok a szubjektív jó érzések, nem tudom, a koncentrációnk növekedése, az éhség, a fáradtságnak a csökkenése, azok ilyen jó érzések, és akkor ezért sokan használnak nikotint a hétköznapi életükhöz, de addikciós potenciál szempontjából annyira gyorsan szokunk rá a nikotinra, mint semmi másra.
Ja, most nagyon cinikusan akarnék fogalmazni, az a Holdról is látszik, hogy egy BTK módosítás nem fogja megoldani a szegregátumokban élők helyzetét, de még egyébként a bulizó fiatalokat sem fogja eltántorítani attól, hogy elszívjanak egy füves cigit. De hogy a szegregátumokban konkrétan mi következik, milyen károk, mert nyilvánvalóan károk következnek ebből, jön vissza a kannásbor, vagy még rosszabb minőségű anyaghoz jutnak hozzá, még nehezebben, és ettől még nagyobb károkat okoz, hogy mi várhat?
Praktikusan szerintem egy dolog várható, hogy le fog cserélődni a drogterjesztőknek, az utcai drogterjesztőknek a csapata, mert ugye az mehet elterelésre, ha jól tudom, aki földobja a dílerét. Nyilvánvalóan ez az emberek föl fogják dobni a dílerüket, ez azzal fog járni, hogy lesz egy új díler helyette. Hát más nem tud történni, tehát hogy még ugye alapvetően is az a helyzet, tehát amikor egy szenvedélybetegségből való felépülésről beszélünk, akkor az a helyzet, hogy nem elég a szert kivenni a rendszerből, hanem meg kell a függőnek meg kell változtatnia az életkörülményeit, ahogy ő működik, ahogy a családja működik, ahogy dolgozik, ahogy magával bánik, mert ha semmi nem változik, akkor hiába vesszük ki a szert, egy idő múlva a szer vissza fog térni, mert hogy maga a helyzet nem javult, akkor a szer visszajön. Most ha ezt erre vetítjük, hát hogyha semmi nem történik, akkor megpróbálhatjuk elvenni onnan ezeket a egyébként borzalmas designer drogokat, és akkor mi van? Semmi. Tehát, hogy ennek a, és az lesz a következménye, hogy ezek az emberek már eddig se kértek nagyon segítséget, most ezután még jobban el fognak bújni, még kevésbé fognak segítséget kérni. Tehát, hogy a társadalomnak egyre szélesedő rétege gyakorlatilag teljesen magára marad. Ebből a szempontból ezt a helyzetet rendészetileg kezelni, ez egy félreértés. Tehát, hogy tényleg a tapasztalataink, akár az ENSZ-nek a küzdelme, ugye a múlt század 50-es éveiben kezdődött ez a War on Drugs, ez a háború a drog ellen. Manapság az ENSZ-nek az ajánlásai megváltoztak, manapság már liberalizációt, szabályzást ajánlanak, mert meg kellett értenünk, hogy ez nem így működik. Tehát nem tudjuk a szerhasználatot, a módosult tudatállapot iránti igényt kiírtani az emberből, mert ez létünk alapvetése, hogy szükségünk van az extázisra, szükségünk van arra, hogy az idegrendszerünknek, mint biológiai rendszernek szüksége van arra, hogy új és új élményeket szerezzen, hogy kirázódjon a hétköznapokból, hogy ne a monotonitásba legyen. A szellemi egészségünknek a része, hogy időnként új dolgokat, szélsőséges dolgokat, magas hegyre mászunk, ejtőernyőből ugrunk ki, elmegyünk táncolni, hát hogy ezt nem lehet elvenni, nem lehet kiirtani, és az a tapasztalat, hogy amikor ezt megpróbáltuk, lásd még az alkohol tilalom az Egyesült Államokban, az pusztító társadalmi következményeket hozott, akkor alakult ki az amerikai maffia, rengeteg alkoholmérgezéses eset volt, sokkal többet ittak az emberek, mint korábban, mert zugba kellett inni, titokba kellett inni, sokkal nagyobb károkat okozott az alkohol tilalom, mint a legális alkoholkereskedelem.
Mióta foglalkozom ezzel a témával, meg olvasok, meg beszélgetek szakértőkkel, nekem van egy olyan érzésem, és javítson ki, ha nem így van, hogy minthogyha valami konszenzus, vagy konszenzus közeli megállapodás lenne azoknál, akik ezzel foglalkoznak abban, hogy ártalomcsökkentés, hogy a fogyasztók rendőrökkel való abajgatása értelmetlen, tehát ha mintha a politikával, és nem csak a magyar politikával, hanem általában az ezzel kapcsolatban rendpárti megoldásokat támogató politikusokkal szemben állna mindig a szakma, de nyilván a társadalom meg nem biztos, és hát nyilván a politikusok azok a társadalomban gondolkodnak.
Hát nem tudom, hogy a politikusok mibe gondolkodnak, azért ha végignézzük mondjuk a történelmet, akkor az látszik, hogy a kultúrának valamilyen módon mindig is része volt az extázis, a módosult tudatállapot, és ezt nem tiltották, hanem szabályozták. A fönnmaradt, például a dél-amerikai, ugye tradicionálisan ilyen kémiai szereket használó kultúrák, amik a különböző szertartásaikhoz ilyen tudatmódosító szereket használtak, nagyon komoly eljárásrendjük volt, hogy milyen szertartásokon kik vehetnek részt, mikor, gyerekek hány éves kortól, terhes nők nem. Tehát volt egy ilyen szabályzása ennek az egésznek, nem csak úgy be volt dobva a gyeplő. Kínában például az 1600-as, 1700-as években teljesen legálisan lehetett ópium származékokat kapni gyógyászati célokra, de nagyon is korlátozták azt, hogy például csak olyan személyes élvezeti célra nem lehetett használni, tehát hogy ezt nem engedélyezték. Ugye oda mentek az angolok, és akkor ők rájöttek, hogy akkora volt a Anglia kereskedelmi negatívuma a kínai 1600-as évekről beszélünk, kínai árukkal szembe, hogy majdnem fölborította az angol államháztartást, és végül azt találták ki, hogy akkor ópiumot fognak eladni a kínaiaknak, mert ez volt az, amivel valahogy csökkent a kereskedelmi negatívum, és ugye a kínaiak ezt nem akarták, és erre háborút indítottak a Szent Szabad Kereskedelem nevébe, hogy mi az, hogy mi nem árulhatunk ópiumot a kínaiaknak. Ugye ez egy egész más társadalmi felfogás, mint amiben ma vagyunk. Az van, hogy ha valamit betiltunk, akkor lemondunk arról annak a szabályzásáról. És ez a drogokkal kapcsolatban azért tragikus, mert hogy hiába van betiltva. Tehát, hogy tök hiába van betiltva. Ma nincs olyan 14 évnél idősebb ember Magyarországon, de még a szomszédom dédmamája is képes rá, hogy maximum 2 telefont kell megeresztenie, hogy bármilyen illegális szerhez hozzájusson. Bármilyenhez. És egy déd nagymama is, akinek van egy élő 14 éves unokája, annak is csak 2 telefon. Tehát, hogy nincs olyan, hogy nincs drog. Itt van a... Nem tudjuk azt mondani, hogy betiltottuk és nincs. Az van, hogy akkor viszont mit tudunk tenni? Akkor szabályoznunk kell, mert hogy különben borzalmas károkat okoz, és hogyha ezt valóban jól tudnánk szabályozni, a prevenció lenne, a felvilágosítás lenne, ha lenne valami liberalizáció ebben, amivel az emberek éreznék a saját döntési szabadságukat, akkor ez sokkal kevesebb veszélyt okozna. Nem véletlenül azok a prevenciós programok hatékonyak, amelyek nem a drogok káros hatásaira fókuszálnak, hanem sokkal szélesebben nézik az emberi életet, ahol probléma megoldási készségeket tanítanak, ahol feszültségtűrést, ahol tanítanak, ahol azt tanítják meg, hogy hogyan bánjunk a minket élő kudarcokkal, frusztrációkkal. És ha ezt megtanulják az emberek, akkor abban a részben, hogy akkor fájdalom csökkentésre használják tévedésből ezeket a szereket, védettek lesznek, mert meg lesznek azok az eszközeik, ahogy az őket érő traumákat, problémákat, nehézségeket feldolgozzák.
De hát ehhez mindahhoz, amit most elmondott, elsősorban kormányzati szándékén, és én azért is gondolom, hogy ilyen nincsen, hát majd rá kell nézni erre a PTK módosításra, meg amit János is mondott, hogy hát nem a egészségügyi törvénnyel kezdték, de hát például, amit ön is mondott, hogy el fognak bújni a fogyasztók, és hogy bennem van egy ilyen gondolat, hogy talán ez is a cél, hogy akkor ők majd eltűnnek, nincs szem előtt, és köszönjük szépen, megoldottuk a problémát, lehet 2026-ban ránk szavazni. Tehát ez egy kicsit ilyen,
Nem tudom, hogy mi volt a célja a kormányzatnak, de ez nem fog javítani a magyarországi se szenvedélybetegség, se az illegális droghasználók helyzetén. Tehát hogy ez biztosan ez nem az a törvény, ami segít.
Elnézést. Kérdés az, hogy akkor mi segít? Beszélgettünk a mélyszegénységgel, a kirekesztettséggel összefüggő kábítószer használatról, de beszélgessünk egy kicsit a rekreációs kábítószer meg szer használatról is. Nem biztos, hogy nekünk itt az alkoholt meg a éppen most nálunk betiltott szereket külön kell választani, de hogy a kérdés az, hogy mi dolgunk van, meg kinek van dolga mondjuk azzal a 15-16 évessel, aki az osztálytársától vásárol egy füvet cigit, és azt mondjuk heti párszor elsz.
Hát egy 15 éves korban én a heti párat azért nem támogatnám.
Hát
az nagyon-nagyon sok. Ugye alapvetően, még ha tudomásul is vesszük, hogy az embernek ez alapvető igénye az extázis, azért az nagyon-nagyon fontos, és a korai tradicionális szabályzások is pont erre utaltak, hogy ezt alacsony kockázattal tegyük. Tehát az, hogy 18 éves kor alatt ne ígyunk alkoholt, ne használjunk semmilyen, akár legális, akár illegális szert, ez tényleg nagyon-nagyon fontos. De közben az is nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki mégis, ha már ilyen hülyeséget csinál, akkor azért ne vágjuk le a fejét egyből, hanem akkor valahogy vezessük őket ki. Ugye a rekreációs droghasználat vagy szerhasználatnak, ugye, mint a nevében is benne van, tényleg az a célja, hogy egy kicsit kirántson minket a hétköznapokból, kirántson minket a monotonitásból, valahogy egy új közegben egy valami újdonság érjen minket, és akkor ezt támogatjuk meg adott esetben valamilyen szer, akár alkohol, akár mondjuk egy szivar elfogyasztásával, vagy akár egy aktuálisan Magyarországon illegális szer használatával. Ez, ha nem a jogi szempontokat nézzük, hanem általában akár egészségügyi, akár társadalmi szempontokat nézzünk, ez lehet egy alacsony kockázatú dolog, amivel adott esetben nincsen semmi baj. Azért látunk olyan nyugat-európai országokat, vagy uniós országokat, ahol sokkal liberálisabb ezeknek a kémiai anyagoknak a szabályzása, legalizálják a marihuánát, vagy nem üldözik mondjuk az extázit, az MDMA-t, és azt látjuk, hogy valóban lehetséges ezeknek a szereknek egy rekreációs használata. Sőt, tovább is megyek, az derült ki, hogy nagyon sok Magyarországon tiltott anyagnak számító szernek egyébként van, vagy lehetséges terápiás hatása. Tehát például az MDMA, ami az extázinak az egyik fő összetevője, az MDMA-t, mint egy terápiát segítő hatóanyagot a Kanadában, Ausztráliában, Új-Zélandon már törzskönyvezték, most folyik ugyanez az Egyesült Királyságban, meg az Egyesült Államokban. Tehát azt látjuk, hogy ezeknek a kémiai anyagoknak lehet, vagy sőt van terápiás haszna. Ráadásul nagyon érdekes, hogy pont szembe megy a függőségekkel. Tehát azt találták, hogy egy ilyen MDMA által támogatott terápiás kurzus után a szenvedélybetegek képesek felépülni, felépülő pályára állni. Hogy poszttraumás stressz szindrómában szenvedők képesek megdolgozni ezeket a traumájukat, képesek végre fölépülni, rendes életet élni. Hát, hogy valójában sokszor ez a fajta rendőri, rendészeti szemlélet valójában akadályozza azt, hogy ezeket a szereket akár jóra is lehessen használni.
Most beszéltünk fiatalokról, meg 15 éveseket említett János, de van legfrissebb kutatások szerint egy olyan probléma, hogy most már egyre korábban kezdik, és hát azt írják, hogy egyre több 13-14 éves próbálja ki. Ez mennyire komoly probléma, mennyire valós probléma, és hát mit lehet mondjuk ezzel a korosztállyal kezdeni? Tehát hogyan mondjam meg egy 13 évesnek, hogy ezt azért mégse?
Hát ez egy nagyon komoly probléma, ugye itt ennek az a különös veszélyessége, hogy ennyi idősen még nem rendelkezünk kialakult idegrendszerrel. Tehát még nem vagyunk, tehát hogy az idegrendszerünknek a fejlődése, és ezáltal a kognitív képességeinknek a fejlődése, az érzelmi képességeinknek a fejlődése még folyamatban van. Ezen a szinten bevinni bármilyen kémiai anyagot, ami ezt a természetes fejlődést megzavarja, az biztosan nem jó ötlet. Az a helyzet, hogy ezzel a rendészeti programmal tulajdonképpen azt mondja a kormány, hogy old meg magad otthon. És ezzel tényleg csak ezt tudjuk tenni, és ez a nagyon-nagyon nehéz, hogy a magyar társadalomban nagyon sok téves eszme kering ezekről a szerekről. A szülők nem tudják, hogy mi ez. Nem ismerik. Lehet, hogy ők is kipróbálták annak idején, de az a valódi tudásuk, hogy ezek a szerek hogyan hatnak, mit okoznak, milyen az alacsony kockázatú használat, mikor történhet baj, erre hogy kell fölkészíteni a gyerekeiket, ezzel a tudással nem rendelkeznek a szülők, és ez így nagyon-nagyon nehéz, hogy az ember hogy védje meg a gyerekét. Hogy lehet-e egyáltalán otthon erről beszélni, hogyha mondjuk, hogy rá tud-e kérdezni a szülő a gyerekénél, hogy fiam, hogy nézel ki, mit szívtál, és akkor a gyerek arra mit tud mondani? Tudja azt mondani, hogy hú, tényleg apa, látod rajtam, füvet szívtam, és akkor lehet-e erről beszélni? Sokszor ezt nem lehet, tehát hogy a szülők maguk is a tudáshiány miatt meg vannak rettenve ettől a helyzettől, és ők maguk sem egy bizalommal fordulnak a saját gyerekük felé, hogy akkor gyere, beszéljük meg, persze, hogy rám számíthatsz, én vagyok az apád, hanem egy hasonló ilyen tiltás, ha hülye vagy, mit csinálsz, ne használd, a drogok azok rosszak, mert hogy a szülő maga is meg van ijedve, és ezáltal ezt az ilyet tulajdonképpen az van, hogy amikor az ember kipróbál egy ilyen szert, akkor többnyire azzal találkozik, hogy egy kellemes érzést él át. Ezzel szemben áll az, hogy a szülő, a hatalom nem beszél őszintén erről a dologról, hanem azt mondja, fú, ez rossz, ebbe belehalsz, ha csak ránézel, és azonnal találkozik egy ellentmondással, tehát attól kezdve semmit nem fog elhinni, mert a személyes tapasztalata az, hogy nem lehet hinni a szülőnek, a hatalomnak.
Van még nagyjából 5 percünk megbeszélni azt, hogyha valaki úgy találja, hogy túl sok szert fogyaszt, legyen ő egy designer drogfogyasztó egy szegregátumban éppen az eszénél, vagy legyen ő egy fiatal, aki azt gondolja, hogy minden nap elszívni egy füvet cigit talán nem jó, akkor van-e hova fordulnia? Volt egy cikk, ami nem olyan rég megjelent, aminek az alapállítása az volt, hogy hát az ellátórendszer ugye az alkoholfüggőkkel van tele, és ők sem férnek be mind, még azok sem, akiknek erre egyébként szándékuk lenne, hát akkor a többiekkel mi lesz?
Hú, hát ez egy tényleg nagyon nehéz, állami ellátórendszer gyakorlatilag az ki van csontozva, tehát gyakorlatilag nincs, különös tekintettel a fiatalokra méretezve nincs állami ellátórendszer. Alapítványok, közalapítványok, amik vannak, ezekhez lehet fordulni. Ami talán az egyik legkönnyebb hozzáférési móda a felépüléshez, ezek az úgynevezett anonim csoportok. Van ilyen, hogy anonim alkoholisták, van ilyen, hogy névtelen szerencsejátékfüggők, van ilyen, hogy névtelen szerhasználók, ezek az NAAA csoportok, ezek teljesen ingyenesek, kifejezetten felépülő függők tartják fönn ezeket a csoportokat, akár információt szerezni, akár megkezdeni egy felépülési folyamatot, ezek borzasztóan alkalmasak. Van néhány alapítvány, aki ezzel foglalkozik, akár Budapesten, a Kékpont például, akikhez lehet fordulni. Tényleg nagyon leszűkült az ellátórendszer, az állami teljesen, de az alapítványi rendszer is olyan, hogy a korábban érkező pályázható források lecsökkentek, és ők is valahogy nagyon nehezen küzdenek azzal, hogy fennmaradjanak. Mondom, tényleg ezek az anonim csoportok, amik most széles körben elérhetőek, nagyon sok helyen szerveződnek el, vidéken, Budapesten érdemes ezekbe becsatlakozni, mert ezek nagyon támogató közösségek, nagyon támogatják a felépülést.
2 percön maradt, ez alatt nem fogjunk tudni megbeszélni a drogstratégiát és annak hiányát, de talán lehet egy valamit mondani, ami már változtatna, hogyha egy ilyen tűzoltás jellegű intézkedés, akár az ellátórendszer bővítése, vagy mi az, ami ön szerint a legfontosabb lenne, ha már nincs drogstratégia?
A két legfontosabb az, hogy a fogyasztókat tekintsük betegnek, és vagy fogyasztónak egyszerűen, akiknek mintha alkoholt fogyasztanának. A másik pedig, hogy legyen tere a társadalmi mobilizációnak, hogy legyen tere annak, hogy az emberek ki tudjanak mászni a gödörből. Adjunk nekik, nem tudom, ásót, létrát, eszközt, és legyen hova kimászni. Az a legfontosabb, hogy nem tudom, hát így mindannyian magyarok vagyunk, hát így szeressük egymást, ne bántsuk.
Ezekből a BTK szigorításokból bár csodálatos végszó lett volna, amit mondod, de még van egy percünk. Mi fog ön szerint következni, csak így összefoglalva? Mert én arra is gondolok, hogy lehet, hogy az fog következni, hogy semmi leegyszerűsítve, mert ugye amik le vannak írva ezekbe a szabályokba, azokat nem lehet megcsinálni, és persze el lehet küldeni a rendőröket, hogy csapjanak le néhány szórakozó helyre hétvégente, de aztán csak lesz dolguk majd a bűnözőkkel is.
Én nem vagyok jogász, de amit olvastam erről az új törvénycsomagról, én ezt jogilag is agályosnak vélem, hogy lehetne, nem tudom, mi alapján határozzuk meg, hogy mondjuk egy adott üzleti helységnek van köze mondjuk a szerhasználathoz, vagy egy, nem tudom, tehát hogy olyanok, hogy mondjuk egy taxiba beül valaki, aki kiskereskedő, akkor lefoglalják a taxit, vagy tehát, hogy az, amit én erről olvastam, én ezt jogilag sem látom egy végig gondolt koncepciónak. A szakmai hatása az nagy valószínűséggel rontani fog a szerhasználóknak a helyzetén, de társadalmilag én sajnos azt kell mondjam, és nem örülök ennek, hogy ezt kell mondjam, de hogy hiába ez a törvény, nem lesz ettől jobb. Nincs benne egyetlen olyan gondolat se, ami a Magyar Addiktológiai Társaságnak a felhívását tudom, vagy a válaszát tudom javasolni mindenkinek, hogy mielőtt ilyen törvénybe belekezdenek, konzultáljanak azokkal a szakértőkkel, akik ebben élnek, mert abból tud valami jó kisülni, hogyha nem gondolják azt, hogy ők azt így fejből tudják, hogy mit kell csinálni. Ezért van a szakma.
Köszönjük szépen Kürti László, pszichológus, narkológus, addiktológiai konzultánsnak, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm.
És ezzel a műsor véget ért. Elkészítésében Studer Dániel, Balogh Kármen és Zsidai Péter voltak a segítségünkre. Önöknek nagyon szépen köszönjük a figyelmet és a sok-sok támogatást is, amit az elmúlt hetekben küldtek nekünk. A gyűjtést folytatjuk annak érdekében, hogy hasonló műsorokat készíthessünk. A Kürti Lászlóval készült beszélgetést a YouTube-on is megnézhetik majd. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Elmeszi János. Minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.